Mérlegen az első 100 nap. Orbán Viktor értékelte a kormány eddigi munkáját. Meghalt Afganisztánban, megsebesült magyar katona a kórházban, a zászlóst hősi halottán nyilvánították. Jön a Fico adó Szlovákiában, januártól 1%-kal emelik az áfát. Itthon is lesz szegények bankja, már a héten aláírják az első kölcsönszerződést. Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradóját látják. Több eredményt és változást hozott a kormány első 100 napja, mint az előző 8 év összevéve. Így értékelte Orbán Viktor az első időszak munkáját. A kormányfő szerint már lerakták az útjelző táblákat, ám ez még csak a munka kezdete. Változtatna azon a gyakorlaton, hogy a politikusok csak 4 évente találkoznak a választókkal, ezért folytatódnak a nemzeti konzultációk.
A kormányfő szerint azonban ennyi idő nem elég a régi, berögzött szokások megváltoztatásához.
Egyenesen és őszintén meg kell mondani, hogy 100 nap nem elegendő idő ahhoz, hogy a teljes sikertelenségből a teljes sikerbe, és a teljes elégedetlenségből a teljes elégedettségbe fordulhassunk. Ahhoz sem elegendő, hogy minden adósságunkat visszafizessük. Ezért 100 nap alatt nem változik meg varázsütésre mindannyiunk élete vagy családjaink sorsa.
Az átalakításhoz soha nem látott gyorsasággal kezdtek hozzá, mondta a miniszterelnök. 100 nap alatt 55 törvényt fogadott el a parlament, például egy új kormányzati struktúráról, a bankadóról, a társasági adó és az SZIA csökkentéséről, a rendőrség megerősítéséről és a kettős állampolgárság könnyebb megszerzéséről. Orbán Viktor azt mondta, 100 nap alatt több eredményt ért el a kormány a nemzetpolitikai ügyekben, mint az előző vezetés 8 év alatt. Azt ígértek, kitartanak az ország gazdasági önrendelkezése mellett, de lesz, amiből nem engednek.
A kormányzás során a szociális biztonság kiemelt terület marad. És nem engedünk azoknak a szirénhangoknak és csábításoknak, amelyek a szociális biztonság kérdését szembe akarják állítani a pénzügyi stabilitással. Arra törekszünk, hogy a pénzügyi stabilitást és sok millió magyar ember szociális biztonságát egy időben legyünk képesek garantálni.
Orbán Viktor szerint az emberek döntöttek. Le akartak számolni az elmúlt évek hazug politikájával és az utópiák politikája helyett a valóságot választották. Azt ígérte, ezt tükrözi majd a 2011-es új alkotmány is, amelynek megalakításakor nagy csatákat kell majd vívni, de mint mondta, ez jó mulatság, férfi munka lesz. Az ország újjáépítése nem könnyű, de az emberek szerinte mellettük állnak.
Az első 100 nappal én személyesen éppen arról akartam megnyőzni mindenkit Magyarországon, hogy van remény, akarat és képesség Magyarország átalakítására, átépítésére és megújítására. Azt is mondhatnám, éljen a valóság.
Az MSZP szerint járhatatlan az az út, amelyet az új Orbán kormány választott. Szekeres Imre, a Szocialisták gazdasági tagozatának vezetője szerint a kormánynak nincsen gazdaságpolitikai terve, csak a szerencsére játszik. A szocialisták úgy látják, a kormány első 100 napja semmi újat nem hozott, a kampányban tett ígéreteket pedig sorra kezdik visszavonni. Az unió pénzügyminiszterei megegyeztek abban, hogy a tagországok 2011-től előzetes vizsgálatra küldik költségvetésüket az Európai Bizottsághoz. Így még azok elfogadása előtt látható lenne, ha a nemzeti büdzsék nem állnak összhangban a közösségi gazdasági döntésekkel. A tanácskozáson terítékre került a magyar pénzügyi helyzet is, Brüsszelben pedig ott van tudósítónk Baraszka Eszter. Szervusz Eszter, mik a részletek?
Nos, a teríték szó szerint értendő ebben az esetben, hiszen a miniszteri ebéd témája volt tulajdonképpen a magyar pénzügyi helyzet egy kötetlen eszmecsere formájában. Mi a bizottság pénzügyi szóvivőjétől tudtunk meg részleteket. Ő azt mondta, hogy az EU-ban szorgalmazzák, hogy Magyarország folytassa a tárgyalásokat az IMF-el és az Európai Unióval a hitelesség és a megbízhatóság érdekében, és nem utolsó sorban a rendkívül érzékeny piacok megnyugtatására is. És egy másik téma, ami nem a tanácskozás témája volt, de magyar kérdés, kiderült néhány újabb részlet arról a bizonyos levélről, amit az Európai Bizottság írt a magyar hatóságoknak a jegybankelnök fizetésével kapcsolatban. Azt mondja a pénzügyi szóvívő, hogy egyelőre szó nincs semmiféle eljárásról Magyarország ellen. Azt szeretnék mindössze tudni, miért csökkent Simor András fizetése olyan nagy mértékben, miközben tudomásuk szerint más állami bankok vezetőit nem érintette ez a törvény, és nem szabtak határidőt sem a válaszadásra a kormánynak, de az kiderült, hogy azt szeretnék itt Brüsszelben, hogy ez a bizonyos bérplafon törvény megváltozzon. Stúdió.
Eszter, köszönjük szépen. Orbán Viktor mai Évértékelő beszédében üzent a jegybank elnöknek is. A kormányfő azt mondta, idézem, a 2 millió forintos fizetési plafon azokra is vonatkozik, akik Brüsszelbe szaladnak panaszkodni. Ismét rekordmagasságban a svájci frank árfolyama ma már a 224 forintot is megközelítette. Az euróvezet stabilitása miatt aggódnak a befektetők, ezért szaladt el az árfolyam. A frankkal szemben a közös valuta is gyengült, nem csak a forint. Emellett azon országok devizája is mély repülésbe kezdett, amelyek a jövőben csatlakozni szeretnének az euróvezethez. Fico adót vezetnek be Szlovákiában január 1-től, így nevezte el az új kormány az 1%-os áfa emelést. Szlovákiában az idén 8%-os lesz a költségvetési hiány. Ez 2013-ra a kormány 3%-ra akarja csökkenteni.
Szlovákiában jövőre 800 millió euróval szeretnék növelni az állami bevételeket, ezért átmenetileg megemelik az általános forgalmi adót.
Fico, amikor átvette kormányt és a kormányzást, akkor ugye 3% alatt volt a költségvetési hiány, és most 8%, ezért mi úgy döntöttünk, hogy be kell vezetni egyfajta Fico-féle áfaemelést, tehát Fico adót, 19%-ról az áfát 20%-ra emeljük, egész addig az ideig, amíg újra nem sikerül a költségvetési hiányt a 3% mellett csökkenteni.
A kiadásokat 900 millió euróval csökkenteni Iveta Radičová kormánya, ezért 2600 ember bérét csökkentik, átlagosan 10%-kal. Köztük a legrangosabb közjogi méltóságokét is, így 2011-ben kevesebbet keres majd az államfő, de a parlamenti képviselők és a bírák is.
Január 1-től lépnek életbe az intézkedések, de a spórolást már megkezdtük. Az idén 360 millió eurós lesz a megtakarítás.
Továbbra is érvényben marad a könyvek és gyógyszerek 10%-os kedvezményes adókulcsa. Emelkedik viszont a cigaretta és az alkohol jövedéki adója, a bor az egyetlen kivétel. A pozsonyi kormány jelentős megtakarítást vár a közbeszerzések szigorításától és az állami megrendelések következetesebb pénzügyi ellenőrzésétől.
Meghalt reggel a Honvéd kórházban Kolozsvári György zászlós, az a magyar katona, aki az afganisztáni támadásban sebesült meg életveszélyesen 2 héttel ezelőtt. 37 éves volt. Kolozsvári Györgyöt posztumusz hadnaggyán léptette elő, és hősi halottá nyilvánította a honvédelmi miniszter.
Kolozsvári Györgyöt, az afganisztáni orvtámadás legsúlyosabb sérültjét a Mazar-e-Sharifi katonai kórházból 2 nappal később hozták haza a Honvéd kórházba. Orvosai mindent megtettek, hogy megmentsék. 24 órás folyamatos ügyeletben küzdöttek az életéért.
A sérülései az élettel össze nem egyeztethetők voltak, súlyos agysérülés, amely az életfontosságú központjait az agynak roncsolta.
Kolozsvári György vérbeli katona, társai példaképe volt. Szolgált Koszovóban és Boszniában is. A nős, 2 gyermekes férfi munkáját mindenki elismerte. Így méltatták felettesei a honvédségnél.
Honvédek, Isten hozott mindnyájatokat.
Tatán, ahol éppen ma fogadták az Afganisztánból visszatérő katonai egységet, fél árbolcra eresztették a magyar lobogót. Hende Csaba honvédelmi miniszter megígérte, Kolozsvári György özvegyét, 2 árvan maradt lányát a honvédség nem hagyja magára.
Gondoskodni kívánunk a elvesztett édesapa helyébe lépve, mint egy a honvédség és a honvédelmi minisztérium gondoskodni fog egyebek mellett a tanszerekről, az üdülésről és mindenről, ami hát szükséges egy gyermeknek. Köszönöm.
Kolozsvári György halálával 4-re emelkedett azoknak a magyar katonáknak a száma, akiket az afganisztáni misszióban vesztett el az ország.
Ismeretlenek felgyújtották az éjjel az RMDS egyik autóját Marosvásárhelyen. A kocsi, amelyet a szövetség elnöki hivatalának igazgatója Szepessy László használt, teljesen kiégett. A kabinetfőnök szerint szándékos gyújtogatásról lehet szó, mert nem először próbálták meg félemlíteni.
Mi arra lettünk figyelmesek, hogy mikor egyet nagyot robbant.
A szomszéd szerint mindez éjjel 2-kor történt. Sem a lakók, sem a tűzoltók nem tudták idejében megfékezni a lángokat. A kocsi szinte teljesen kiégett. A kabinetfőnök szolgálati kocsiját többször is megrongálták már.
Ott egyszer leütötték sabból, ott túlfelős. Egyszer kiszúrták a kerekét, ott parkírozott az öcsőbe.
Szepesi László nem akarta kommentálni a történteket, de feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A tűzoltóság vizsgálatának lezárása előtt a rendőrség sem nyilatkozik arról, hogy szándékos gyújtogatásról van-e szó, és ha igen, kiállhat a hátterében.
Meg kell kapnunk a sürgősségi helyzetek felügyelőségének szakvéleményét ahhoz, hogy biztosat tudjunk, mi okozta a tüzet. A vizsgálat folyamatban van.
Az RMDSZ egy másik autóját tavaly az európai parlamenti választások előestéjén törték fel a szövetség marosvásárhelyi választási központja előtt.
Feljelentést tesz a Jobbik a kopogtató cédulaügy miatt. Az LMP kampányfőnöke egy lapinterjúban tegnap azt mondta, a Fidesz és roma szervezetek is ajánlószelvényeket kínáltak fel pártjának. A Jobbik feljelentésének hírére azonban Karácsony Gergely úgy reagált, nem voltak konkrét megkeresések, csak célozgatások. A Fidesz alelnöke Kósa Lajos már korábban légből kapottnak nevezte a felvetést. És most nézzünk két további hírt előzetesen a híradóból. Mérgező vagy sem, elviszik a beregszászi premixet, a vegyi hulladék ellen 10 éve tiltakozik a lakosság. Földön és a levegőben megdénult a francia közlekedés, a szakszervezetek a nyugdíjkorhatár emelése ellen tiltakoznak. Nem lesz magyar összefogás az őszi ukrajnai helyhatósági választáson. Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség bejelentette, saját listával indul, miután megszakadtak az együttműködési tárgyalások a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel. Semmisítésre Lengyelországba szállítják beregszászból és a beregszászi járásból a premixet. Ez egy olyan vegyi hulladék, amit korábban mérgezőnek, majd mégis veszélytelennek nyilvánítottak az ukrán hatóságok. A lakosság nyomására végül úgy döntöttek, elviszik és ártalmatlanítják.
Gázálarcban és védőruhában pakolják a hatalmas zsákokba gyűjtött vegyi hulladékot a beregszászi vasútállomáson. Idehozták a premixet a városból és az egész járásból. Lengyelországba teherautókkal viszik tovább.
Ha ez az anyag a nyelőcsőbe vagy a szembe kerül, az veszélyes lehet. Bőrre szórodva pedig allergiás tüneteket, kiütéseket okozhat.
Pedig korábban egyes szakértők ártalmatlannak nevezték a gumigyártáshoz használatos anyagot. A hulladék eddig tisztázatlan körülmények között Ausztriából Magyarországon keresztül került Kárpátaljára. 10 évig több mint 2000 tonna volt a zsákokban a szabad ég alatt Beregszászon és környékén.
Úgy néz ki, hogy ebben az évben megoldódik ennek az anyagnak az elszállítása Beregszászból, a beregszászi járás területéről.
Az ukrán környezetvédelmi minisztérium a lakosság tiltakozása miatt tavaly a hulladék egyharmadát már elszállította. Még 1300 tonna van belőle Kárpátalján. Ennek megsemmisítése 10 millió hrivnyába, azaz 3 milliárd forintba kerül.
Véget vet a belgrádi kormány a génmódosított növények termesztésének. Délnyugat-Bácskában 100 parcellán semmisítették meg a szójatermést.
A gazdákat rendőrök tartották vissza attól, hogy földjeikre menjenek és megvédjék a szóját. Slavko Majlitnak 130 tehene van. A szóját takarmánynak termesztette. Elkeseredésében fel akarta magát gyújtani.
Kirángottak a traktorból, mesztelenre vetköztettek és addig tartottak, amíg traktoraikkal az utolsó növényt be nem szántották. A teheneimnek nincs elegendő takarmány, meg nem is lesz, de ha az ország így tönkretesz mindent, akkor mi levágjuk a jószágot.
A délnyugat-bácskai paripásnál a mezőgazdasági felügyelőség 46 parcellán szántatta be az aratásra érett szóját.
Miért semmisítik meg azt, ami már majdnem beérett, és amit fel lehet használni? Eltüzelhettük volna, vagy az állatainkat etethettük volna vele.
A mezőgazdasági minisztérium felügyelősége büntetőeljárást indított a gazdák ellen, akik a felszólítás ellenére sem semmisítették meg a termést. 1000 eurós bírságot szabtak ki rájuk, ráadásul a felügyelőség akciójának költségét is ki kell fizetniük.
Ezen a területen körülbelül 60 hektárnyi genetikailag módosított szója volt elvetve. A felügyelőség megsemmisítette azt, amit az emberek nem voltak hajlandóak, bár erre felhívást kaptak.
Szerénységben még ennél is nagyobb területen szántották be a termést. A felügyelő azt mondja, addig folytatják, amíg Szerbia földjeit teljesen meg nem tisztítják a génmódosított növényektől.
Őrizetbe vettek 7 rendőrt Sátoraljaújhelyen. Azzal gyanúsítják őket, hogy májusban és júniusban külföldi autókat állítottak meg, és szabálysértésre hivatkozva pénzt kértek a sofőröktől. Több esetben csúszópénzt is kaptak, főként teherautósofőröktől. A nyomozók házkutatást tartottak, és tárgyi bizonyítékokat is lefoglaltak. A gyanúsítottak tagadják a korrupciót, vallomást nem tettek, szolgálati viszonyuk viszont megszűnt.
Amennyiben vádemelésre kerül sor, úgy a 7 gyanúsított férfival szemben akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság, ugyanis itt üzletszerűen bűnszövetségben elkövetett vesztegetésről van szó, hiszen ők a tevékenységüket olyan komolyan megszervezték, hogy a szolgálat teljesítését követően összesítették az átvett összegeket, majd ezt elosztották azok között a kollégák között is, akik éppen akkor aznap nem voltak szolgálatban.
A rend helyreállításának fontos alappillére a büntetés végrehajtásban a dolgozók felelősségteljes szolgálata. Ezt a belügyminiszter mondta a Szegedi Csillagbörtön fennállásának 125. évfordulóján. Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány megvizsgálja, miként lehetne csökkenteni a börtönök túlzsúfoltságát. Két körletet már júniusban megnyitottak az állampusztai büntetés végrehajtási intézetben, és hamarosan felújítják a budapesti Gyors Kocsi utcai intézményt.
Ezzel igyekszünk megkönnyíteni az önök munkáját azon a területen, ahol túlzsúfoltság van, és egyben lehetőséget szeretnénk teremteni ahhoz is, hogy az új büntetés eljárási várakozásnak megfelelően több elzártnak is legyen megfelelő helyre.
Külföldi híreink élén arról, hogy megbénult a francia vasút és belföldi légiközlekedés a szakszervezetek országos sztrájkja miatt, a nyugdíjkorhatár emelése miatt tiltakoznak. A sztrájkolókat a francia közvélemény 3/4 támogatja. Az akadozó francia légiközlekedés hírére a Malév bejelentette, a magyar légitársaság minden utast szállít Budapest és Párizs között.
Félmillió ember vonult a párizsi utcákra, hogy így tiltakozzanak a kormány nyugdíjreformja ellen. A tét, hogy jövőre 60-ról 62 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt, ettől a kabinet 100 milliárd eurós megtakarítást vár. Ez a lépés azonban túl radikális a franciáknak. Tiltakozásul több százezer közlekedési dolgozó lépett ma sztrájkba.
Ez az a helyzet, amikor nem maradt más eszközünk, csak erővel tudjuk visszakozásra kényszeríteni a kormányt. Ez a mai csak az első lépés.
A sztrájk miatt nem közlekedik a francia belföldi légijáratok többsége, a vonatok fele és a párizsi tömegközlekedés is akadozik, emiatt hatalmas dugók vannak a fővárosban. A tiltakozó szakszervezetek azt mondják, akár hosszan elhúzódó, több hetes akcióra is készek.
Ha a mai sztrájk működik, akkor lesz folytatása. És ne arra gondoljanak, hogy hetek múlva ismét leállunk egy napra, nagyon hamar, akár napokon belül újra sztrájkolunk.
Tegnap este sztrájkba kezdtek a londoni metró dolgozói is. A cég 800 jegyárusító munkahelyet szüntetne meg az elektronikus bérletek elterjedése miatt. Az egynapos leállás 3,5 millió ember életét nehezítette meg.
Vlagyimir Putyin egy nyilatkozatában nem zárta ki, hogy 2 év múlva ismét indul az orosz elnöki székért. Az orosz miniszterelnök 2 ciklus után az alkotmány tiltása miatt kényszerült elhagyni az államfői posztot. Azonban utódja Dmitrij Medvegyev módosította az alaptörvényt. Így 2012-ben Putyin újraindulhat. Orosz elemzők szerint viszont az egész politikai rendszert veszélyeztetheti, ha ilyen hosszú időn át egy embertől függ az ország sorsa.
Roosevelt elnököt egymás után 4-szer választották meg, mert akkor ez nem volt ellentétes az amerikai alkotmánnyal. Sem én, sem Medvegyev elnök nem teszünk olyat, ami ellentétes az orosz alkotmányos jogrendszerrel.
Amerikai katonák ezreit veszélyezteti, hogy egy floridai kisegyház nyilvános korán égetést tervez szeptember 11-i fordulójára. Ez David Petraeus tábornok, a NATO erők afganisztáni főparancsnoka mondta. Kijelentette, ha az iszlám ellenességéről híres egyház nem tesz le a korán elégetéséről, az világszerte Amerika ellen fordíthatja a muszlimokat. Afganisztánban Amerika ellen tüntettek. A kisegyház válaszul megkérdette az éges el egy korán napot és provokáló feliratú pólókat dobott piacra. Itthon is indul a szegények bankja már ezen a héten. Olyan mély szegénységben élő családok kaphatnak legfeljebb 1 millió forint kölcsönt vállalkozásuk beindításához, akiknek fedezete vagy esélye egyetlen más banknál sem lenne. A hitelt persze nekik is vissza kell fizetni, de egészen más feltételekkel, mint a pénzpiacon.
Van, aki fodrászüzletet
nyit, van, aki piacozik.
Polgár András a Szegények Bankjának itthoni elindítója arról beszél, ki mire szeretné felhasználni a kölcsönt. 400 millió forintot osztanak szét a mély szegénységben élő roma családok között, de csak azoknak adnak, akiknek van valamilyen támogatható ötlete. A vállalkozók ötfős csoportokat alakítanak, közös üzleti tervet készítenek egy mentor segítségével, aki mindvégig segíti a hitelesek munkáját. A csoport két tagja kaphat hitelt, a többiek pedig csak akkor, ha az első kettő már törleszti a részleteket. Polgár András szerint a program új adófizetőket is ad az országnak.
Akik a mi ügyfeleink, azok vagy soha, vagy gyakorlatilag 10 éve, 15 éve nem fizettek semmiféle adót, mert hogy legális jövedelmük nem volt. Az nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak, csak nem a fehér gazdaságban dolgoztak.
Évi 15% a kamat, a törlesztést pedig már a következő hónapban meg kell kezdeni, de ha valakinek csődbe megy a vállalkozása, akkor nem kell visszafizetni a pénzt, ez állítólag belefér a pénzügyi konstrukcióba.
Hogy kell megtervezni egy havi gazdálkodási rendszert. Hogy
Szomor Éva, az MTA szakértője már részt vett egy hasonló programban Magyarországon. Azt mondja, itt kisebb kölcsönt kaptak a családok, 60 ezer forintot, és ezt kellett apránként visszafizetniük.
Azt mondom, hogy minden hónapban, minden településen, minden család a csoportokon belül ezt rögtön teljesítette, de soha nem volt olyan, hogy valaki azért maradt volna ki, mert több hónapon keresztül nem tudta ezt az összeget előteremteni.
A Szegények Bankjának kitalálója egy bangladesi közgazdász, aki ezért 2006-ban Nobel békedíjat is kapott.
Eltemették Utasi Józsefet a Rédicsi temetőben. A Kossuth-díjas költő 69 éves korában hosszas betegség után hunyt el. Családtagok, írótársak és közéleti személyiségek kísérték utolsó útjára. Életművére az Írószövetség elnöke emlékezett.
Arra bátoríthat bennünket most, a halállal számot vetve, hogy legyen majd bennünk bátorság az élettel is szembenézni. Ezzel válhatunk méltóvá ahhoz a múlhatatlan költői örökséghez, amelyet Utasi József reánk hagyott. Reánk és az árva, szegény Magyarországra.
Ördögűző agyagsípok, barokk angyalok, macskák, madáretetők. Percepció címmel nyílt kiállítás Bán Marian kerámikus munkáiból a Duna Televízió aulájában. A tárlat érdekessége, hogy az alkotásokat Máté Gábor fotóművész fényképein is megcsodálhatjuk.
Macska a dobozban, kerámia babák a vitrínben és a képeken is. Bán Marian alkotásait Máté Gábor fotózta le, így született a kiállítás. A művésznő a férje könyvében látta meg a fiatal fotós képeit.
Ez a fiú fantasztikusan fotóz tárgyakat, és nagyon szeretettel fotóz, az nagyon fontos, az nagyon, és mert ez nagyon vacakolós a tárgyfotózás, nagy szeretettel, és akkor azt gondoltam, hogy ezt kéne nekem is.
Máté Gábor szerint ezeket a kerámia alkotásokat ugyanolyan nehéz lefotózni, mintha egy portrét alkotna.
Bármelyik képpel kapcsolatban azt kérnék tőlem, hogy ismételjem meg pontosan ugyanígy, az hát egy ugyanolyan nehéz feladat lenne, mint hogy valakiről ugyanazt a képet még egyszer elkészíteni.
A kiállítást szeptember 29-ig nézhetik meg a Duna Televízió aulájában.
Rövidesen sporthírek, ma este főként labdarúgásról. U21-es és felnőtt válogatottunk is Európa-bajnoki selejtezőkön lép pályára, a részletek Bocsák Klárától.
Így van, U21-es válogatottunk ezekben a percekben is játszik a selejtező sorozat utolsó mérkőzésén a bosnyákok ellen, majd pedig nagy válogatottunkon lesz a sor, hogy Moldova ellen javítson mérlegén. Ezen kívül beszámolunk még önöknek a birkózó világbajnokságról is, és a tenisz US Openről is, nem sokára kezdünk.
A híradó főbb híreit nézzük még egyszer röviden. Mérlegen az első 100 nap Orbán Viktor értékelte a kabinet eddigi munkáját. Meghalt az Afganisztánban megsebesült magyar katona, a zászlóst hősi halottán nyilvánította. Jön a Fico adó Szlovákiában, januártól 1%-kal emelik az áfát. Itthon is lesz Szegények Bankja, már a héten aláírják az első kölcsönszerződést. Este 8 órakor külön kiadásra jelentkezik a közbeszéd, láthatják a 100 napos kormányzás értékelését, majd Orbán Viktor beszédét és a kormány első 100 napját. Meghívott vendégeink elemzik, itt lesz Borókai Gábor a heti válasz és Vöröstén Károly a Népszabadság főszerkesztője. A külön kiadás miatt az esti filmek nagyjából 40 perces késéssel indulnak, de érdemes lesz velünk maradni, mert ma vetítjük a sokak által várt Számvetés című magyar dokumentumfilm első részét, várhatóan 12 óra után 10 perccel. Mi találkozunk a híradóban 8-kor. Köszönöm a figyelmüket!
Holnap reggel is. A stúdióban várjuk Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivőt, a kormány száznapos tevékenységének értékeléséről lesz szó. Raffai Ernő történésszel a második bécsi döntésről és annak következményeiről beszélgetünk, kihatásairól a mai napokra. Szóval érdemes velünk tartani holnap is 6-tól 8-ig.
Mérlegen a kormány első 100 napja. Ma este 20 óra 5 perckor a közbeszéd különkiadásában közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a professzorok Batthyány körének rendezvényéről. Ezt követően a közbeszédben Borókai Gáborral a heti válasz és Vöröstén Károllyal a Népszabadság főszerkesztőjével beszélgetünk a kabinet első 100 napjáról.
Kicsi és nagy program is van. Divatvilág és barkácsolás is van. Társasági szabadidő van. Programod van. BMW, ahol minden összejön.
Nyaralási fotók.
Nézd, mindig változik.
Valaki cseréli benne a képeket.
Digitális keret az Osamból. Jó áron vették, még a nyaralásra is futotta.
Figyelj, ha még közelebb megyünk, akkor teljesen olyan, mintha mi is ott lennénk.
Színes lufik.
Mekkora mókus kerék?
Tejszi habosíti.
Nálunk az árak a földön járnak.
Ez nem jeges teá, ez jég teá. Szent Király minőség.
Sporthíradónkat látják, köszöntöm Önöket! Este 8:30-kor kezdődik a Magyarország-Moldova labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. A helyszínen, a Megyeri úton már ott van kollégám, Erdmann Mátyás. Szervusz Mátyás, van már kezdő csapatunk?
Szia Klári, köszöntöm a nézőket! Végleges összeállítás még mindig nincs, de a legvalószínűbb, hogy ugyanolyan felállásban kezd a válogatott, mint pénteken. Azaz a kapuban Király, aztán Lázár, Liszták, Juhász, Lackó, Elek, Vadóc, Koman, Gera, Dzsuzsák és Rudolf alkotja majd a kezdőcsapatot. Egervári Sándor immár a hazai közönség előtt is bemutatkozik, ő és a játékosok is azt ígérik a svédországi vereség után, hogy támadó felfogásban fognak pályára lépni. Míg a múlt pénteken nem irányítottuk a meccset, ezúttal a nemzeti csapat szeretné magához ragadni a kezdeményezést. Már azzal mindenki tisztában van, hogy Moldova legyőzte Finnországot az első selejtező mérkőzésen, így nem szabad lebecsülni. Jó hír, hogy a magyar csapatban nincs sérült, mindenki teljes értékű munkát végzett a telki edzőtáborban. A csapatot ráadásul egy ízben a családtagok is meglátogatták, így bízunk benne, hogy a játékosok feltöltöttek, túltették magukat az első mérkőzésen, a vereségen, és győznek Moldova ellen. Reméljük a legjobbakat, a szó most a stúdióé.
Mátyásnak köszönjük szépen a friss információkat. U21-es válogatottunk pedig jelenleg is pályán van a bosnyákok elleni utolsó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. A 70. percben az állás Magyarország-Bosznia-Hercegovina 0-0. Módos Péter és Lőrinc Tamás tegnap egyaránt ötödik lett a moszkvai birkózó világbajnokságon. A második napon két magyar, Deák Bárdos Mihály és Dajka Zsolt volt érdekelt.
Moszkvában már nyoma sincs a korábbi tűzesetek miatti smognak, az időjárásra tehát nem lehet panasz. A birkózó világbajnokság második versenynapján viszont a magyar csapat fölött viharfelhők gyülekeztek. Két versenyzővel voltunk érdekeltek, 120 kg-ban Deák Bárdos Mihály már az első körben a törökök idei Európa bajnokát húzta, és két menetben kikapott tőle, amúgy szumós módjára mindkétszer kitolta őt a török. Mivel Kaja is vereséget szenvedett később, így Deák Bárdos kiesett. Ugyanerre a sorsra jutott az olimpiai ezüstérmes Fodor Zoltánt helyettesítő Dajka Zsolt is, aki horvát ellenféltől kapott ki az első fordulóban. Holnap Bácsi Péterért szurkolhatunk. Talán jön még némi enyhítő huvallat és egy kis moszkvai napsütés a magyaroknak.
Az amerikai nyílt teniszbajnokságon juniorjaink párosban léptek pályára. A Babos Tima Aslan Stephens magyar-amerikai kettős könnyedén túljutott amerikai-norvég riválisán, ahogy Fucsovics Márton Zsiga Mátéval az oldalán szintén legyőzte amerikai ellenfeleit. Most lássuk, mi történt a US Open 8. játéknapján.
Kedre virradóra mindkét nemnél kialakult a negyeddöntő párosítása a US Open-en. Gail Monfils semmi esélyt sem adott honfitársának, Richard Gasquet-nak, és Novak Djokovic-sal találkozik, aki három szedben lemosta az utolsó még versenyben lévő amerikait, Mardy Fischt. Az alsó ág rangadóját Roger Federer és Robin Söderling vívja majd. A svájci ezúttal sem vesztett játszmát. A Roland Garros meglepetés embere Jürgen Meltzer volt az áldozat, aki a második felvonást azért rövidítésig húzta, de semmi több. A svájci klasszisnak Söderlinggel szemben éppen Párizsért lesz miért visszavágnia. A hölgyeknél Karolin Wozniacki és Maria Sharapova az egész torna legnívósabb női meccsét játszotta. Az első kiemelt dán káprázatosan védte ki az újra remek formába lendülő oroszlány rohamait. 6-3-6-4-re nyert, és nehéz elképzelni, hogy a szlovák Cibulkova ellen ne harcolná ki az elődöntőt.
Ne feledjék, holnap reggel ismét Sport Express, ahol Erdmann Mátyás vendége Bicskei Bertalan korábbi szövetségi kapitány lesz. Én Friss Sport hírekkel ma este 23 óra 20 perckor várom Önöket. Most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Látás mindenkinek egyformán nagy kincs. Mi gondoskodunk róla, hogy mégse kerüljön sokba. Választon az Ofotért takarékos ajánlatából keretet lencsével együtt, mindössze 7000 forintért.
Amikor észrevettem, hogy hullik a hajam, nagyon megijedtem.
A Hair Clinic kapszulát hajhullás ellen fejlesztették ki. Egy fogyasztói teszt során a résztvevő 97%-a volt elégedett a Hair Clinickel, és ajánlaná másoknak is. A benne lévő búzacsiraolaj és aranyköles kivonat intenzíven táplálja a hajhagymákat, hogy a hajszálak erősebbek legyenek.
Hála a Hair Clinicnek, a hajam sűrűbb és dúsabb lett.
Hair Clinic. Hajhullás ellen a gyönyörű dúshajért.
Budakalászon, a festői dombok között, a Barátpatak partján, korszerűen kialakított apartmanokkal, kényeztető szolgáltatásokkal és igény esetén speciális ápolási osztályunkkal várjuk új lakóinkat a Napvirág idősek otthonában. Telefonszámunk 0626 26 26 26.
Coop, a jó szomszéd! Nálunk igazi magyar termékeket talál! A másfél literes Coop Ice Tea most csak 119 forint.
Nézzünk, jó estét kívánok! Ismét változik a Kárpát-medence időjárása. Az előttünk álló 24 órában ugyanis melegebb levegő érkezik ide hozzánk, ugyanakkor jóval nedvesebb lesz majd ez a levegő, tehát sok fele kell számítani esőre, illetve záporokra. Az előttünk álló éjszakai órákban is több felé beborul majd az ég, előfordulhat eső, illetve zápor, és bizony ismét igencsak hűvös lesz a hajnal, hiszen a hőmérséklet kora reggelre 8 és 13 fok közé csökken. Holnap délelőtt térségünk nagy részén változóan felhős lesz az ég, és
és több órára kisüt a nap. Eleinte az észak-keleti tájakon lesz több a felhő, ott valószínű eső, illetve zápor. Aztán a délutáni óráktól, ahogy említettem, egyre nedvesebb léghullámok érik el a Kárpát-medencét, és ezek a nedves léghullámok nyugat felől érkeznek, tehát a Dunántúlon borul majd be az ég, és lehet számítani csapadékra. A hőmérséklet tághatárok között mozog majd, általában 18 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk, de a délkeleti tájakon akár 25-27 fok is lehet. Most pedig lássuk, mi vár ránk az elkövetkező három napban itt a Kárpát-medencében. Nos, ahogy említettem, továbbra is kellemes meleg lesz, ugyanakkor számítani kell arra, főleg csütörtökön, hogy még többször többfelé erősen megnövekszik a felhőzet és beborul az ég, előfordulhat eső, illetve zápor. Aztán pénteken és szombaton inkább a keleti területeken, Erdélyben valószínű még csapadék, a Dunántúlon egyre többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a hőmérséklet pedig a hét vége felé 17 és 22 fok között tetőzik. Most pedig lássuk, mi vár a frontérzékenyekre az előttünk álló 24 órában. Nos, nekik szerencsére a fronthatással nem kellett megküzdeniük, nem így lesz ez holnap, hiszen gyenge meleg fronti hatás nehezíti majd az életüket. Most pedig nézzük térségünk nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap már a nap első felében beborulhat az ég, többfelé valószínű eső, a hőmérséklet azonban akár 27 fok is lehet kora délután. Felvidéken a délutáni órákban kell számítani esőre, záporokra, a hőmérséklet 18 és 20 fok között tetőzik. Kárpátalján, illetve Párciumban nagyon szép idő lesz, Kárpátalján inkább csak a délutáni órákban, Párciumban azonban egész nap, a hőmérséklet helyenként a nyarat idézi majd. Erdélyben és Székelyföldön is változóan felhős, ég lesz majd a jellemző több órás napsütés, a hőmérséklet pedig akár 25 fok is lehet. Kedves nézőinket, megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Tavaly év végén a hazai zenei élet kiválóságai titokban ünnepi koncertet szerveztek a Kaláka Együttes 40. születésnapja alkalmából. A kétrészes koncertfilm a felejthetetlen este legemlékezetesebb pillanatait örökítette meg.
Nem igaz egészben, azért úgy fele részben.
A jó
titok koncert. Kaláka 40. Első rész szerda délután 3 óra 20 perckor a Duna Televízióban.
Éves lettem én, meglepetések költem én.
A szépség félelmetes és rettentő dolog.
Sokan kívánták a halálát.
Itt az ördög harcol az Istennel.
Valaki elkövette a legnagyobb bűnt.
És a csatatér, az emberi szív.
Dosztojevszkij világhírű regénye alapján.
Amit az értelem gyalázatnak tart, az csupa gyönyörűség a szívnek.
A Karamazov testvérek.
És mi Karamazovok, ilyenek vagyunk.
Orosz TV filmsorozat szerda este a Duna Televízióban.
Most már a kezében van a titkom. A viszontlátásra. A rettentő viszontlátásra.
Bocsássa meg mindenért.
Pénteken a szokott időben este 7 órától a 6. forduló rangadóját, a Győr-Debrecen mérkőzést közvetítjük Önöknek. Az európai futballporondon a két legtovább menetelő magyar csapat most a jövőért, azaz a következő idén nemzetközi indulási jogáért is játszik. A Debrecen a Videótól legyőzése után feldobott lelki állapotban utazik Győrbe, míg az Eto'o a ferencvárosi kisiklást szeretné felettetni a bajnok legyőzésével. Az, hogy a Debrecen megőrzi a vezető helyét, hogy a Győr elkezdi a felzárkózást a közvetlen élbolyhoz, velünk péntek este megnézhetik.